Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai adásban 4 témát hoztam nektek, ebből 3 cikk, egy hazai vonatkozású is van, a negyedik pedig nem cikk, hanem igazából egy szerintem szuper jó tanulás és ingyenes tanulási lehetőség. Na, majd mikor odaérek, beszámolok róla. Kezdjük is a cikkkel. Hát továbbra sem állt le a gigászok versenye, vagyis hát a ki tud még nagyobbat villantani verseny. Ezúttal a Microsoft és az Nvidia összefogásából született, vagy hát bejelentették, hogy meg fog születni, de mivel nincs akadály, azért nyilván meg fog születni egy új monstre természetes nyelvfeldolgozó algoritmus. Ugye azt biztos tudjátok, mert csak én csak 128-szor mondtam el az adásban, de nyilván máshol is hallhattátok, hogy a GPT-3, az OpenAI GPT-3 a legnagyobb nyelvi AI modell, a maga 175 milliárd paraméterével, ami egyébként szintén részben Microsoft, mert ugye az OpenAI, tehát tulajdonképpen most így csúnyán mondom, meg jogilag ez nem igaz, de tulajdonolja a Microsoft, szóval ez egy alapítvány, aminek a legnagyobb adományozója a Microsoft, na, értitek? No, és most egy Nvidia-Microsoft együttműködés van, viszont ami nem az OpenAI kereteiben történik. Ha felmerül bennetek a kérdés, hogy a Microsoft minek veszi meg, szegről végről mondva végül is, hát azért 1 milliárd dollárt belinvesztált, szóval azért igen, az nem fagyi pénz, még nekik se. Az OpenAI-t készíteti el vele a GPT-3-at, majd utána a GPT-3 konkurensét az Nvidia-val karöltve, fogalmam sincs. Nem tudom, biztos van ennek mögött valami ilyen business logic, csak én nem tudom, hogy mi az. De végül is nekünk mindegy. A hát sajátos fantázia nevű Megatron Turing Natural Language Generation Model. Igen, a Turing az Turing, a Megatron meg Megatron, hogy ezek ketten együtt hogy kerültek egy névbe, azt mondjuk nem tudom, de szerintem így volt a csapatnak egy ilyen olyan fele, mint én, akik mondjuk így nagyra értékelik a múltnak a tudósait, akik sokat tettek hozzá a dolgokhoz, és akkor gondolom innét lett a Turing, vagy Turing, és volt a csapatnak egy másik fele, az meg a Megatront rakta hozzá. Vagy nem tudom. Na mindegy, szóval itt van a Megatron Turing Natural Language Generation Model, ami igazából attól jobb, hogy nagyobb. Tehát még a GPT-3 az 175 milliárd paraméterből állt, addig azt ígérik, vagy állítják, hogy ez 530 milliárd paraméterből fog állni, és hát természetesen ez, nyilván az Nvidia ezért van a projektben, ez egy ilyen brutál GPU alapú, masszívan párhuzamosított szuperszámítógépen fog futkorászni. Minden modell 280 darab A100-as GPU-n fog csücsülni, és hát így fog ez megtörténni. 15 adathalmazzal fogják trénelni, összesen 339 milliárd token, tehát szóelem van benne, mondjuk így, hogy szóelem, hát token magyarul, ugye. Szóval, hogy ez lesz most a világon a legnagyobb modell. Ezt már előre elmondták, hogy természetesen szenvedni fog attól, hogy ilyen hatalmas mennyiségű, jó minőségű adathalmaz nincs, nem létezik, tehát némi, a jó minőségűek mellett némi ilyen koszos szemeteset is bele kell tölteni, valamint természetesen ez emberek által generált adathalmaz, tehát benne van a bias, vagyis a részlehajlás, tehát mindaz a gondolkodásbeli szemét, amit az emberek össze tudnak hordani, az ugyanúgy benne van. Magyarul igazából ez a modell azzal hoz újat, hogy ilyen izomból, tehát ez a akkor rakjunk rá még egy V8-as motor típusú megközelítés. Nem tudom, én nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez az irány jó, mármint az az irány, hogy csinálják ugyanazt, csak még sokkal több pénzből, még sokkal több videókártyát tegyünk alá. Nyilván ennek is van természetesen hozzáadott értéke, nyilván jobb lesz egy ilyen őrületes méretű modell, mint a egyel kevésbé őrületes méretű, de már az is őrületes méretű volt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a hozzáadott érték az tehát ilyen marginál, tehát mindig egyre kisebb, és mindig ez a határhaszon görbe van itt és előttem, már mint a lelki szemeim előtt, és hát ugye ezt megtanuljuk közgázból az első évem, aki oda járt, mint például én eredetileg, hogy hát lehet még tízszer annyit költeni, aztán még tízszer, aztán még tízszer, de a haszon az nem még tízszer, és még tízszer, és még tízszer annyi lesz, hanem még tízszer annyi lesz, aztán már csak nyolcszor annyi lesz, aztán már csak hétszer, és a végén az van, hogy a aranyból kiöntött csodaluxus cucc, az valóban egy kicsit jobb, mint a baromi jó minőségű, de nem aranyból készült cucc, de nagyon kicsit jobb, viszont nagyon sokkal többe kerül. Na én ugyanezt az elvet látom itt, hogy a 175 milliárd paraméteres modellnél az 530 milliárd paraméteres modell az nyilván sokkal nagyobb, nyilván sokkal brutálabb hardware kell majd alá, meg azt fogja hajtani, és szerintem egy kicsit lesz jobb. De hát majd kiderül, ha elkészül, hogy mennyivel lesz jobb. És persze adós vagyok a címmel és a szerzővel, a cikk, amit olvastam, szokás szerint persze a linkek a show notes-ba. Microsoft and Nvidia creates 105-layer 530 billion parameter language model that needs 280 A100 GPUs, but it's still biased. Mint nyilván, mindegy, már a cím is, tehát persze, hogy bias, miközben a GPU mennyiségének a biashoz semmi. És Chris Duckett adta ezt a rettentő címet, de ettől felelően a hír az önmagában azt gondolom, hogy érdekes. Szóval, ja, hát összesen 280 alszázason fog futni. Ha valakinek van egy alszázasa, és szeretné odaadni, és megnézem, hogy az egy darabon mit tudok futatni, hát nyugodtan adja oda. Nyilván ezek nekem beláthatatlan mennyiségű hardware, ugyanakkor, hát, és akkor mi van? Tehát így kicsi lesz szerintem a plusz, amit a GPT-3-hoz képest el tudnak érni, és szerintem ők is így gondolják, hiszen le van írva a cikkben, hogy na jó, de ott a BIOS, nem lesz ehhez elég adat, stb. Tehát, hogy így igen. Tehát egy kicsit ebben van egy olyan érzésem nekem, hogy mint amikor a toronyházakat építették a nagy amerikai autóvállalatok, és akkor, hogy kinek a, mit tudom én, a Chrysler székháza magasabb, vagy a General Motors székháza magasabb, és hogy így ebbe ment a verseny, de mondjuk, ha abba ment volna a verseny, hogy jobb autót gyártsanak, akkor lehet, hogy a japánok nem verik őket halomra, ugye az olajválság után. Na jó, most lehet, ez nem jó ez a hasonlat, nem vagyok autóipari szakértő, de értitek, hogy mire célzok. És bár véletlenszerűen, vagy hát kvázi véletlenszerűen nem tudatosan szerkesztettem így a cikkeket, de mert ugye nyilván a hírek megjelenéséről nem én tehetek, de egy picit talán kapcsolódik a következő cikkenk, ami a Telexen jelent meg, Pál Tamás tollából, bár ez is inkább egy sajtó nyilatkozat, szóval önmagában mindegy, hogy kiírta a cikket ilyen szempontból. A világ egyik legerősebb szuperszámítógépét építené meg az OTP Bank és az ITM. Az ITM az Innovációs Technológiai Minisztérium, tehát a magyar kormány kvázi. És ezt jelentette be Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Miniszter. Ez október 19-én jelent meg a cikk. Akkoriban Balatonfüreden volt ez az Infotér konferencia, és akkor ott tették ezt a bejelentést. Illetve hát egy szándéknyilatkozat is ugye a leírásra került, OTP részéről Csányi Péter, vezérigazgató helyettes, illetve Palkovics László részéről. Annyit lehet tudni a szuperszámítógépről, hogy a tervek szerint 37,5 petaflops lesz a számítási teljesítménye, 40 terabyte memóriával, amit később a többszörösére is lehet bővíteni. Na most, ha ez igaz, akkor a világ 9. és Európa 2. legerősebb szuperszámítógépét építené fel itt Magyarországon az OTP. Persze az nem, a cikkből nem derül ki, én meg nem jártam utána, igazából így becsületes mondani, hogy a szándéknyilatkozat az nyilatkozik egyébként arra, hogy mikorra építik meg, mert ugye mondjuk ha ha megnézzük, hogy milyen számítási teljesítményre képes a számítógépen belévő 1080 Ti, ami ma már nem tekinthető egy korszerű videókártyának, akkor azzal a megjelenés előtt 10 évvel még én is bejutottam volna, vagy bárki nyilván, akinek ilyen van, a top 500 szuper számítógép közé. Nyilván ez mármint, hogy igaz, vicc, de hogy már hogy viccnek szánom, de egyébként önmagában igaz, per számítási teljesítmény. Szóval értitek, mire célzok, hogyha ez a számítógép 10 év múlva épül fel, akkor ez korán sem lesz feltehetőleg akkora mondás, mint most. De feltehetőleg nem erről van szó, hanem arról, hogy valóban egy szuper számítógépet akarnak építeni. Első körben természetesen ennek lehet örülni, hogy Magyarországon épül egy szuper számítógép, mert hát miért ne örülnénk bárminek, ami Magyarországon épül. Bár nyilván ennek a finanszírozása az nem világos számomra, lehet, hogy leírták, csak én nem jártam eléggé utána, hogy ez kifizeti. Ugye mivel itt a kormány is szerepet vállal, hát így aztán nem tudom, tehát hogy nem vagyok olyan biztos, hogy ez egy piaci finanszírozású projekt. Persze ez nem jelenti azt, hogy baj, tehát hogy nyilván önmagában még nem baj, ha a kormány is finanszíroz dolgokat, nem úgy értem, csak nem tudom, hogy ez miből van fizetve. Szóval első körben ennek lehet örülni, persze örülök is, mert miért ne örülnék, hogy lesz egy szuper számítógép Magyarországon, de nekem nem teljes az örömöm. Elmondom, miért nem teljes az örömöm, és persze most lehet mondani, hogy jaj, mert én sose örülök semminek, de ugye ezt tudjuk, hogy nem igaz. Azért nem teljes az örömöm, mert én úgy érzem, és persze ez innétől abszolút vélemény, és lehet bántani érte, mondjuk nem lehet bántani, mert nem vagyok az a megbántódós típus, de értitek, mire célzok, szóval lehet ellenvélemény, meg lehet mondani, hogy tévedek, meg lehet, hogy tévedek, ez is fontos, de hogy én úgy érzem, hogy nagyon megint rossz oldal, és majd mondom, hogy miért megint rossz oldaláról fogjuk meg a dolgokat. Van egy ilyen érzésem. Szóval, hogy én ezt már egyszer láttam, tehát amikor a Business Intelligence BI forradalom volt a világban, vagy hát így forradalom, és ezek ilyen hülye nagy szavak, de hogy így elterjedt, akkor is láttam nagyon sok olyan beruházást itthon, hogy nem volt teljesen világos az üzleti megrendelők számára, hogy mi az a Business Intelligence, jó, akkor még, tehát nem azért, mert hülyék, félretés lenye, akkor még nagyon kevesen tudták, hogy mi az, de hallották, látták a konferenciákon, hogy ez fontos, meg ez a jövő. És akkor így, hát elég sokat kellett még gondolkodni akkoriban, ma se kis munka a BI, de akkor még több volt, hiszen nem voltak ennyire finom eszközök, mint ma, mondom, ez az egész korszak elején volt, hogy és miként lenne jó, és ezt a munkát, meg hogy ezt hogy fogják felhasználni, hogy alakul át a vállalat tényleges működése attól, hogy van Business Intelligence, és mi lesz hétfő reggel 8-tól más, azt úgy nem annyira találták ki, hanem ezt úgy oldották meg, hogy vegyünk jó, erős, nagy számítógépeket, és az majd biztos jó lesz valamire. És akkor így történt meg az, hogy vásároltak sok-sok pénzért hatalmas gépeket, néha mainframe-eket, tehát tényleg ilyen szekrényeket, meg mindenféle csodákat, tényleg nehezek voltak, nagyok voltak, be lehetett menni a szerverterembe rámutatni, hogy hoppá, ott van a Business Intelligence abban a nagy dobozban, az baromi drága volt, és nem tudom, mit tud. De úgy egyébként nem történt semmi. Tehát, hogy így persze születtek riportok, korábban is születtek riportok, más eszközzel, meg olyan riportok is születtek, amik technikailag régebben nem tudtak volna születni, de úgy egyébként a cégnek a tényleges működése az nem, vagy csak nagyon-nagyon kicsit változott meg, tehát így szignifikánsan semmiképp. Mert egyszerűen ezt tudták ebből akkor földolgozni, hogy kellek számítógépek kellenek. És akkor ugye tudjátok, a Bluffben is van ez a vicc, amikor elmegy fegyvert venni a naív, a balfék srác, és akkor ott az orosz fegyvernepper, nyilván full illegálisba, próbálja meg eladni neki egy ilyen 30 kilós pisztolyt, és azzal érvel, hogy az azért jó, mert ha elromlik, akkor még mindig agyonüthet vele valakit, és ez még akkor is fegyver, ha nem lő. És ugye nagyjából így ez az érve, hogy a nehéz, az megbízható, abban van anyag. És egy kicsit ezt a fajta gondolkodást láttam, és bennem ilyen PTSD, ilyen posztraumás harctéri szindrómaként ez jött fel, amikor megláttam ezt, hogy így az AI, meg a gépi tanulás, meg a data science terén is, akkor így megint ezt fogtuk meg, hogy kell egy jó nagy számítógépe, nagy erős számító, legyen Magyarországnak is nagy erős számítógépe. És közben, és persze ez tök jó, nyilván jó, hogyha van egy nagy erős számítógépünk, imádom a számítógépeket, világos, csak így egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ebbe okos versenyeztünk. Ugye hát mi az országunknak a stratégiai alapjai? Kicsi ország vagyunk, nyilván arányaiba kevés beruházással, hát nyilván meg kevesen vagyunk, tehát hogy most ezek nem mondok semmi olyat, ami nagy meglepetés. Tehát ugye mi nem nagyon van olyan nyersanyagunk, hogy tehát ami olaj vagy ilyesmi, ami így rakétaként kilőne minket a környezetünkből, nem is vagyunk a környezetünkből rakétaként kiugrók, semmilyen szempontból most itt a környező országokra gondolok. Tehát, hogy mi mibe tudunk versenyezni? Hát biztos nem abban, hogy mi építjük a legnagyobb nem tudom mit. Nyilvánvalóan ez a számítógép, ez nem magyar CPU-ból, meg GPU-ból épül fel, hanem dél-koreaiból feltehetőleg, mint mindenkié, nyilván, és a chip tervezés sem itt, meg ezzel, hanem az USA-ba történt. Szóval, hogy ez full import, tehát gyakorlatilag arról nyilván, mert hogy nincs magyar félvezetőgyártás, az oké. Okay. Mindenki számítógépe amerikai, meg dél-koreai nyilván, most durván mondva, tehát így kb. Szóval, hogy ez full import lesz az egész értelemszerűen, tehát a hozzáadott értéke az országhoz ilyen szempontból kicsi. Akkor minek lehet még hozzáadott értéke? Hát nyilván, ha használjuk. De akkor meg nem inkább a szürke állományba kéne ezt, mert nyilván nem 10 forint egy ilyen gépén, nem tudom mennyibe kerül. Igazából ez így, tehát a szándéknyilatkozatból ez nem, számomra nem is derült ki, hogy erre mennyit szánnak. De végülis mindegy is, hát egy ilyen gép az nem 10 forint, meg nem is 1 millió forint, tehát ez nyilván végtelen drága lesz. De hogy, ami nem baj, mert minden szuper számítógép drága, de hogy ezt a pénzt valószínűleg nem, én szerintem valószínűleg nem a vasba kellene belerakni, mert hogy így azt a versenyt, hogy kinek van nagyobb vasa, és így nyugodtan visszagondolhatunk a Microsoft, tehát ilyen milliárd dollár, meg ilyen beruházások vannak, meg a Google, meg akár kicsit ide sorolhatjuk az Apple-t is, szóval, hogy ezt a versenyt így, ezt nem fogjuk megnyerni. Tehát az OTP az így úgy viszonyul a Google-höz, hogy nem tudom pontosan szám szerint, de értitek. Tehát, hogy ezt a versenyt nem fogjuk megnyerni, tehát ez olyan, mint hogyha a második világháborúban az orosz hadsereget úgy próbáltuk volna megállítani, hogy több tankot gyártunk. Tehát, hogy így, ez nem fog menni, ez nem jó ötlet. Tehát, hogy így, tök mindegy hány tankot tudunk, meg ötszörözzük a gyártásunkat, tegyük fel, akkor se. Tehát, hogy ezt a versenyt nem fogjuk megnyerni. Tehát ilyen szempontból valóban azt gondolom, hogy kár is beszállni. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen Magyarországon nagy számítási kapacitás, mert miért ne legyen, nincs ezzel bajom. Nyilván, ezt valószínűleg 6-szor mondom el, de hogy így szerintem, ha ennyi pénzt tudunk beruházni ebbe az AI világba, akkor azt nem vasra kéne, hanem olyan AI kutatókra, meg akár alkalmazott, most nem feltétlenül egyetemekre gondolok, de arra is, akik esetleg tudnak olyat villantani, amit egy ilyen magyar vagy magyarországi IP, tehát egy szellemi tőke lesz. Tehát magyarul oké, hogy szuper számítógép, de mi fogja hajtani, ahogy a viccben van. Mert arról nincs szó. Tehát tök jó, hatalmas teljesítmény. Jó, de mivel fogjuk megtölteni? Nyilván erre is van valami fajta koncepció, vagy legalábbis nagyon remélem, de ugye, ha most kiindulok abból, hogy bárhol máshol mi, ahol mondjuk sikeres AI projektek vannak, akár nyugaton, akár itthon, hogy mi a hardware és a minden másnak az aránya erőforrásban, akkor a minden más az több. Hát ez az egyik oka, amire elterjedtek az AI dolgok manapság, az, hogy a hardware az a számítási teljesítmény, ami 20 éve ilyen volt a NASA-nak, meg a Pentagonnak egy, azt mondom, már bárki megveheti egy kereskedelmi boltba, levesz egy korszerű GPU-t, jó sokba kerül, de meg lehet akár még egy lakossági embernek is venni, és van egy olyan teljesítménye. Ugye ez volt az egyik kiváltó oka, hogy így berobbant a gyakorlatban az AI, és nem csak az elméletben, meg a matematikában volt meg, mert meg lehetett csinálni egész egyszerűen. Szóval, hogy így van egy ilyen érzésem nekem ezzel kapcsolatban, hogy ilyen tényleg ez így a legfontosabb ebbe a témába, vagy hogy erre, na mindegy, nem tudom. Hát majd kiderül persze a jövő megválaszolja, hogy mennyire volt ez jó ötlet. Nekem van egy ilyen félelmem, hogy ez lehet, hogy nem a legjobb ötlet volt. A harmadik téma, amit hozok nektek, az egy érdekesség igazából. Gyönyörű, szép sztori. Nem tudom, mennyien ismeritek. Tudom, hogy van olyan hallgató, aki tökre képben van, de talán nem mindenki, és most nyilván tök ciki, hogy az AI egyik nagyjának a nevét fogom mondani, és valójában fogalmam sincs, hogy kell kiejteni, mert mindig csak olvastam a nevét, de Ján Lecsán, vagy Lecsön, vagy Lícsön, Lecsún, nem tudom, ról van szó, aki hát civilben úgymond a New Yorki Egyetem matematika tudományainak tanszékének alelnöke, illetve professzor, és a Facebook vezető data scientistje, bocsánat, AI scientistje, ott úgy hívják. Szóval nem egy kis pályás a fiú, na, tehát, hogy ugye egyetemen is így elég magas szinten dolgozik, és hát amellette a Facebook nevű garázs cégben is AI dolgokat csinál, szóval így, ja, értitek, szóval nagy név. És ami nekem fantasztikus, hogy minden évben az egyik legjobb, szerintem legjobb ilyen konferencia az a Neural, tehát Neural PS, és akkor most ugye 2021-nél tartunk, nyilván jövőre a Neural PS 2022 lesz, és itt, vagy ez a Neural IPS-nek is mondják, szóval, hogy ez az egyik legnagyobb ilyen nemzetközi konferencia, ahol hát, ha valaki neurális hálóba így tudományos szinten is szokott így robbantani, akkor itt szokta publikálni. Szóval a Neural IPS, vagy Neural IPS, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, de hogy ez egy ilyen nagyon komoly konferencia, és hát természetesen a Ján Lecsán is ide adta be a conference paperjét, mint minden rendes AI kutató. És ami ez eddig nem egy baromi nagy hír, mert kb. 100-at szorad be oda cikket, meg nem is egyet szokott beadni, tehát hogy most ezzel még nem mondtam semmit, de hogy így annyira szép a tudomány, amikor rendesen van művelve. Tehát ugye a benyújtáskor, bár ugye nyilván mindenki a saját nevén, vagy hát általában ezt ugye több szerző szokott egy ilyen papert írni, többen is nyújtják be, ott van a név, de ez a név el van rejtve, és magában nézik ezeket a beadott anyagokat, a belső tartalmat, minőséget vizsgálják, és hát képzeljétek el, hogy megesett az a csoda, hogy egészen egyszerűen a Lecsún, vagy Lecsán, vagy jó, mindegy, ebből már nem jövök ki, paperjét azt így visszadobták, hogy így nem elég jó. És hogy így, ez nekem azért nagyon tetszett, mert szóval hogy ez így az igazi tudomány. Egyébként nem az volt a válasz, hogy bocs, hülye vagy az AI-hoz, nyilván nem, hanem arról van szó, hogy nem volt még peer reviews-va, tehát ugye nem nézték még meg, más tudósok nem validálták, és itt a konferencián az a szabály, hogy csak peer review dolgok mehetnek át. De hogy így nem volt az, hogy jó, hát ekkora név, hát ezt be fogjuk engedni, meg izé, ugye nem is tudták a nevet ott. Maga Lecsún is egyébként kiposztolta a Twitteré, hogy milyen büszke arra, hogy úgymond kirúgták a konferenciáról az egyik paper, több papert is beadott különben, tehát nem arról van szó, hogy nem lesz ott a konferencián, az egyik paperét, mert hogy pontosan így kell működnie a tudománynak. Tehát, hogy tök mindegy, hogy kiadja be. És úgy megpróbáltam ezt itthon Magyarországon elképzelni, hogy így a, nem tudom, az egyik legnagyobb név elől-hátul professzor a legnagyobb egyetemről, emellett mondjuk egy ilyen piacvezető, globális vállalat vezető embere így bead egy conference papert, és így azt mondják neki, hogy figyelj, bocs, ez így nem lesz elég. Értjük, hogy te vagy a nem tudom ki, vagy de hogy így ez így nem good enough. A cikkben van, hogy egyébként miről szólt, meg mi volt vele a probléma, hogy semmi baj a cikkkel önmagában, amit írt egyébként, csak nem felelt meg minden szempontból az elvárásoknak a konferenciára. A cikk címe Ján Lecsún Paper Rejected Power of Double Blind Review, a szerző pedig doktor, hát ez talán még rosszabbul fog menni, Nivás Jivelandam, vagy Jevelandam, jó, mindegy, esélyem sincs. De értitek, mire célzok. Szóval ezt csak azért akartam elmondani, mert hogyha jól csinálják a dolgokat, akkor nagyon szépen működik a tudomány, és ez nekem tetszett, hogy ez így történt. Na és akkor ígértem a végére, link a show notes-ban, de elég könnyű megjegyezni, menjetek fel a regexlearn.com-ra, és csináljátok meg az ingyenes kurzust, vagy szedjétek le GitHub-ba az egész cuccot. Meg még cheat sheet-jük is van fent, cheat sheet, értitek? Van fent, ami szintén nagyon hasznos. Ez egy regex tanuló kis weboldal, ingyenes, és hogy miért mondom, hogy tanuljatok regexet, mikor én NLP-zek, meg természetes nyelvfeldolgozó GPU-s AI-okról beszélek, azért, mert nagyon-nagyon sok esetben, tehát ugye szerintem az AI-jal kapcsolatban úgy érdemes menni, mint minden komplex és bonyolult eszközzel kapcsolatban, komplex és bonyolult az ugyanaz, eszközzel kapcsolatban, hogy először így meg kell próbálni nem használni. Tehát, hogyha van egy probléma, és meg tudod oldani egyszerűbb módon, akkor old meg egyszerűbb módon. Nyilvánvalóan. És nagyon sokszor természetes nyelvfeldolgozásos helyzetben meg lehet oldani egyszerű. A jó régi regex, igen, sírni fogsz, miközben használod, mert így szétég az agyad tőle, nettó logika, de hogy nagyon-nagyon sok mindenre jó. És ha eljutsz oda, hogy mégsem elég jó, én azt mondom, hogy minden data scientistnek, aki NLP-zni komolyan akar, tehát nem csak úgy, egyébként olyat is látott már, hanem ezen a területen így komolyan akar menni, annak meg kell tanulnia regexpelni. Mert sokszor az adatok előkészítésében, vagy a tisztításban, persze nem lesz olyan jó, mint egy AI, nyilván, de az adattisztításban baromi sok mindent meg tudsz találni. Ilyen klasszik elírásokat, meg hülyeségeket regexpel, és ilyen fényéveket spórolsz, jó, tudom, az távolság, értitek, mire gondolok, éveket spórolsz a munkádban magadnak, szóval én azt gondolom, hogy aki teheti, már hogy időben, erőforrásban, mert hogy egyébként ugye ingyen van a cucc, az menjen és tanulja meg a regexpet, mert az baromi jó dolog. És ezzel meg nagyon ügyesen meg lehet tanulni, és mondom még egyszer, hogy ingyen van, meg ráadásul egyébként egy open source cucc is, úgyhogy le is tölthetitek magatoknak az egész alkalmazást, ez egy ilyen kis weboldalas játék. De én nagyon ajánlom, mert szerintem baromi hasznos. Tudom, hogy ez egy régi technika, meg nem olyan szexi technika, de cserébe meg nagyon jól működik nagyon sokszor, és támogatja az NLP-s munkát is, ha valaki ilyen adja a fejét. Remélem tetszett nektek ez az epizód, találkozunk a következőben, sziasztok!